Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Martinek Tamás professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesét. Nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterét.
Kedves kollégák, kedves vendégeink, tisztelt hallgatóság, 21. szemesztert nyitom meg. Én úgy hiszem, hogy a Szegedi Tudományegyetem csapata tisztességes munkát végzett abban, hogy ez az eseménysorozat, ez hagyománnyá váljon, fogalommá váljon, a médiában némi zaj csapjon adott esetben, és ahhoz is, hogy a Szegedi Tudományegyetem harmadik missziója a tudományos ismeretterjesztés vonatkozásában teljesüljön. Hagyomány a hagyományban, hogy ilyenkor mindig kiáll a hallgatóság elé az előadás sorozat szerkesztője, az a mindenkori rektorhelyettes, és mond egy kis megnyitó beszédet. Nekem ez most annyiban különleges, hogy ez az utolsó. A következő szemesztert már nem én fogom szerkeszteni. És hadd ragadjam meg ezt a kis ünnepi alkalmat, hogy köszönetet mondjak a csapatnak. Név szerint Újszász Ilonának, aki óriási segítségemre van az előadássorozat szerkesztésében. Bajusz Péternek, aki eleddig technikailag támogatta és segítette az előadássorozatokat. Most ő is leköszön, és elszólította a kötelessége, és átadta a munkát Bobko Annának. Szeretném megköszönni Balogh Ramónának a felkonfokat, és Súlyog Tibornak a technikai segítséget, és a TIK összes többi munkatársának, aki ehhez hozzájárult. Amikor az előadás sorozatok szerkesztését végeztem, akkor az volt a gondolatom, hogy innen tudom, hogy ez egy jó egyetem. Miért? Mert nem fogytunk még ki a jó előadásokból. Ennyi szemeszter után sem. Mindig meg tud újulni az egyetem, mindig érdekes dolgok tudnak a felszínre kerülni. És ezúton is, és innen is szeretném megköszönni az összes eddigi előadónknak, és azoknak is, akik most elvállalták ezt a szemesztert. Mivel nem vagyok maradéktalanul elégedett? Azzal, hogy a szerkesztő a szubjektív. És a szakmámból, az eredeti szakmámból fakadom, mert ugye rektorhelyettesnek senki nem tanul, én vegyész vagyok. És a szemem az mindig a természettudományok, élettudományok, élettelen természettudományok felé vitt. És visszalapozva a korábbi előadásokat azt látom, hogy a társadalomtudományok, bölcsészettudományok picit alul voltak reprezentálva. Ez nem jó. Na most ebben a szemeszterben szerettem volna ezen egy picit helyre kalapálni. Már nem tudom helyre kalapálni, de egy kicsit eltolni, úgyhogy ebben a szemeszterben több társadalomtudomány lesz, több művészet. Persze vannak adósságaink is az előző szemeszterekből, technikai okok miatt áthúzódott előadások. A kína tematika még mindig marad, de úgy hiszem, hogy ezzel a diverzitással együtt ismét egy nagyon érdekes fél évünk lesz. Végezetül nem tudok mást kívánni, mint amit eddig is, hogy érezzék jól magukat, szórakozzanak jól és tanuljanak jól. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves közönségünk, mai előadónk Erstipkovics Erika, szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró, a Személyiségfejlesztő Akadémia igazgatója, a Házasság Hete program egyik előadója. Elstipkovics Erika több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, pszichés és személyiségzavarok, családi, párkapcsolati és életvezetési problémák feltárásában és kezelésében. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta. Számos helyen tanít, vezet személyiségfejlesztő képzéseket, országszerte tart életvezetési előadásokat és rendszeresen publikál. Olyan ismert magazinokban és internetes portálokon jelennek meg írásai, mint a HVG Extra Pszichológia, a Nőklapja Café és a Lilla magazin. Eddig 3 nagy sikerű kötete jelent meg a HVG kiadó gondozásában. A közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról, a harmóniában egymással újabb 11 tévhit párkapcsolatainkról, illetve a szeretettel sebezve szülőkről felnőtt gyerekeknek. Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület kiképzője, a Magyar Hipnózis Egyesület, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Pszichológiai Társaság tagja. Felkérem Elstipkovics Erikát, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Ugye ma Valentin nap van, úgyhogy a téma is nagyon aktuális. Annyit szeretnék mondani még a felkonferáláshoz, hogy tavaly jelent meg a 4. könyvem, az Ölelni és őre menni, ami a testvérkapcsolatokról szól. Ma erről keveset fogok szólni, de az is egy nagyon hiánypótló összefoglalás, szintén a HVG könyvek kiadó jóvoltából. Most azt a címet választottam a mai előadásnak, hogy közelebb egymáshoz és közelebb önmagunkhoz. Én azt gondolom a tapasztalataim, meg a pszichológiai tudásom alapján és a saját életemből is, hogy amikor jó párkapcsolatot építünk, akkor elengedhetetlen az, hogy egy kicsit önmagunkkal is szembenézünk. És amikor én a párkapcsolatokban mélyebben beleástam magam már ilyen írói szinten, akkor összesen 22 tévhitet találtam. Ez 2 kötetben jelent meg, 2x11-et. A párkapcsolatok elejétől minden tévhit tartalmaz még legalább 10 tévhitet, tehát rengeteg tévhit van, úgyhogy ezt azért szeretném megosztani önökkel, mert ma néhányat válogattam abból, mert az idő hiánya miatt nem tudom valamennyit bemutatni, úgyhogy néhányat válogattam abból, amit talán a legfontosabbaknak tartok. És az egyik tévhitünk, ami a legfontosabb, az, hogy a párkapcsolatunkhoz nincs sok köze a szüleinknek, tehát anyánknak, apánknak, és nem sok köze van a gyerekkorunknak. És azt látjuk a mindenféle gyakorlati pszichoterápiából és kutatásokból is, hogy ugye, ha belegondolunk, egy csecsemő, amikor megszületik, akkor kezdettől fogva egy úgynevezett reflektív kapcsolatba fejlődik, ami azt jelenti, hogy van egy édesanyja, jó esetben egy édesapja is, tehát és van egy környezete, és ő valami reakciókat ad a környezet felé, és a környezet pedig visszareagál az ő reakciórára, ezt nevezzük ilyen reflektív kapcsolatnak. Tehát, hogy első perctől kezdve, illetve a magzati korban is, hogy milyen reakciókat kapunk a szülőktől, persze a szülők azok azt tudják tenni, amit ők is kaptak, meg ők is tanultak, mert hogy a szülői szerepbe nagyon sokszor jóval korábban alakulnak ki viselkedés minták, amik aztán a szülői szerepbe begyűrűződnek, és hogy nagyon sokszor ezek alapján kialakítunk magunkról is egy képet, tehát hogyha mondjuk az édesanyám jól tudott ölelni, szeretni, simogatni, figyelt rám, ha az apám megfelelő módon elégségesen jelen volt az életemben, tehát ő is a figyelmével kitüntetett, és sok minden követelményt támasztott, ami a szülői szerepnek tényleg fő feladata, akkor gyakorlatilag a fejlődésben tudtam ilyen elégségesen fejlődni, tehát hogy magamról is egy jó képem alakul ki, a világról is, azt tanulom meg, hogy a világ az jó. Na most, ha a szülői szerepbe valami hiba van, és ugye erről szól a Szeretettel sebezve könyvem, hogy mindenki hibázik. Én is szoktam mondani viccesen a gyerekeimnek, akik már felnőttek, hogy egy előnyük van másokkal, nem az, hogy én jót csináltam, hanem az, hogy tudom, kik a legjobb szakemberek az országban, akik segíteni tudnak nekik, ha problémáik vannak. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy minden szülő, az is adtam azt a címet, hogy szeretettel sebezve. Na most ezek a sebeink, ezeket nevező pszichológiai sémáknak, tehát kialakítjuk ezt kicsi kortól kezdve, és aztán az életünk folyamán egyre jobban támaszkodunk ezekre a sémákra. Például az a gyerek, aki elhagyatott volt, annak van egy ilyen elhagyatottsági sémája. És azt mutatják a vizsgálatok, hogy a párkapcsolatban a sémáinkhoz keresünk partnereket, tehát amit kialakítottunk a világról, a környezetünkről, és ennek, tehát ha bízni tudunk a világba, akkor tudunk egy jó bizalomteljes kapcsolatot, és nagyjából olyan partnert is választunk, akiben bízhatunk. Ha mi félünk örökké, ha minket korán elhagytak, az is egy elhagyás például, most mondok konkrét példát, hogy mondjuk ül a férfi a meccs előtt, vagy a legizgalmasabb, most a legújabb okost, ami kijött, nézegeti a neten, hogy hogyan lehetne hozzájutni lehetőleg minél olcsóbban, és akkor a párnak a női tagja az pedig azt szeretné, hogy figyeljen rá. Na most ez a Beszélgessünk című beszélgetés, na most így biztos, hogy nem lehet, és akkor ha azt kapom, hogy nem figyel rám, akkor gyakorlatilag én, ha egészségesen zajlott a szocializációm, akkor ezt nagyon jól fogom, és azt mondom, hogy ja, most fontos dolgot csinál, és hadd csinálja, és békén hagyom. De ha nem, ha azt szoktam meg, hogy én rám nem figyeltek eleget, és ez fájt nekem, ha az volt a korai szocializációmban, nem kaptam elég szeretetet, vagy úgy éreztem, hogy a testvéremet jobban szeretik, akkor mikor a férfi elkezd szólni a gyerekünkhöz, akkor előjön belőlem a féltékenység, és tárgyakra is tudunk féltékenyek lenni. Tehát, hogy ezek nagyon sok esetben a korai sémáinkból jönnek, és nagyon sokszor ugye nyilván a másikat hibáztatjuk érte, és ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk megismerni, és ezeket azért nagyon nehéz megismerni, mert ez tudattalan. És mondok egy terápiás példát, hogy például mondjuk dolgoztam egy lányjal, aki elmesélte nekem, hogy az volt nehéz egyébként, hogy miket válogassak ki erre az időre, de hogy elmesélte nekem, hogy a párja ő elvált, van egy kislánya, 6 éves, és mikor hozzájuk jön a 6 éves kislány, akkor ő mindig kedveskedni akar ennek a kislánynak, és mindig visz hazafele útközben 3 darab sütit. És fő volt háborodva azon, hogy a kislány pedig megeszik belőle 2, és akkor már csak 1 marad, és akkor ezen háborgott ott a foglalkozásunkon is hosszan. És ami a lényeg, hogy ők már nagyon régóta akarnak a párjával a gyereket, de nem jött össze. És akkor, mikor megeszi a gyerek a 2 sütit, és ez rendszeresen így zajlik, tehát ez nem egy egyszeri alkalom, megeszi a gyerek a 2 sütit, akkor összevesznek, mert a férfi oda kiabálja neked, hogy ja, ő mondja a férfinek, hogy hogyan neveli ezt a kislányt, hogy milyen neveletlen a gyereked, az anyja miért nem neveli meg, és még oda mondja neki azt is, hogy legalább te nevelhetnéd, vagy rászólhatnál ilyenkor, tehát elindul az egymás oktatása, és közben a lány, vagy a férfi fődühödik ezen, kézen fogja a gyereket, viharoznak otthonról, és még visszaszól az ajtóból, hogy te jobb, ha nem szólsz bele, mert te még gyereket se tudsz szülni. Ez a tördöfés egy olyan nőnek, aki nehezen esik teherbe, vagy eddig még nem tudott. Ezt tudjuk mindannyian. Na most, mikor mögé nézünk, és ezek ártatlan szituációk, megkérdeztem ettől a lánytól, hogyha tudja, hogy a gyerek megeszik 2 sütit, akkor miért nem visz haza 4-et? Tök logikus. És akkor nézett nagy szemekkel, és aztán kiderült, hogy mindegyik mögött a korai gyerekkorukból ott vannak a mély sémák, a mély sérülések. A lánynak leginkább az, hogy ő neki volt egy testvére, aki körülbelül így viselkedett, mint ez a kislány. Ez a testvéres könyvben írtam sokat erről, hogy általában az első gyerek az egy ilyen nagyon jó szocializált, ilyen nagyon fegyelmezett, nagyon szabálykövető, ő volt az első. A húga az meg így nagyjából a szabályokra fütyült, hogy finoman fogalmazzak, és gyakorlatilag ez akárhányszor ezzel a kislánnyal találkozott, ez állandóan bemozgott benne. A fiúnak meg kiderült, hogy elváltak a szülei, és ő gyerekkorában megfogadta, hogy ő soha nem fog elválni, ennek ellenére elvált, és utálta a kapcsolattartásokat, leginkább az apja párját, tehát a nőt, az idegen nőt, aki miatt az apja elhagyta őket, fogalmazott ő így. Azért mondom, hogy fogalmazott, mert azért ez kettőn múlik, hogy mikor elhagyjuk egymást. És ez a fiú, ez minden kapcsolattartásnál szorongott, és alig várta, hogy történjen valami, és ettől a feszültségtől meg tudjon szabadulni. Mikor a lányával volt a kapcsolattartása, mert előjöttek mélyről azok az érzések, amit ő megélt gyerekkorába, és rettegett attól, hogy a gyereke is ezt éli meg. Csak az a baj, hogy erről nem tudunk beszélgetni. Nem azt mondta ő se a lánynak, hogy te figyelj ide, mikor kritizálod a gyerekemet, akkor azt élem meg, amit megéltem gyerekkoromban. Hogy az apám párja állandóan kritizált engem, és soha semmi nem volt jó, amit csináltam. A lány se azt mondja, hogy te figyelj ide, ez a kislány ez éppen olyan, mint az én húgom volt, és az anyám mindig neki adott igazat, én meg leforrázva mindig ott maradtam egyedül, ahogy most is, mikor a pasi elvirázik a kislánnyal. Mert hogy ezek a dolgok, az a baj, hogy tudattalanok. És az első tévhitünk, és itt is egymásra haragudtak. A pasi hogy beszélhet így, és csak ezt fújták, a férfi hogy beszélhet így, hogy te még gyereket se tudsz szülni, én is azt gondolom, hogy ez övön aluli volt, de nem ez a lényeg. A lány meg csak az, vagy a férfi meg csak azt fújta, hogy miért nem szereti a gyerekemet. Tehát, hogy nagyon erősen, tehát, hogy nagyon mély önismeret kell ahhoz, hogy pontosan lássuk az életünket, hogy mi mindenen mentünk gyerekként, majd még az elfogadásról beszélek, gyerekként keresztül, és hogy azok hogyan hatnak a párkapcsolatra. Aztán nagyon hatnak a párkapcsolatra, amiről a szeretettel sebezve könnyöm szó, hogy milyen szülőtípus nevelt minket. Ugye a túlféltő borostyánok, csak a két példát mondjak, a túlféltő borostyánok ugye kialakítják ezt a veszélyes a világ, meg minden veszélyes, ezt a túlerős kötődést, ezt ismeri mindenki, hogy megveszik a szomszéd lakást itt Szegeden, mert milyen jó befektetés, és akkor oda költöznek a fiatalok, és akkor amíg még a mama elrendezi a gyerekeket, addig nem baj, már én is nagymama vagyok, úgyhogy nagyon szoktam figyelni magamra. Amíg még elrendezi a gyerekeket, addig nem gond, de mikor már olyan helyekre téved be, hogy kicseréli a konyharuhákat, átrendezi a bugyikat, az alsó nemüket, mert az úgy jó a szekrénybe, meg még megjegyzéseket is tesz rá, akkor az már nem biztos, hogy szerethető. Pedig ő csak jót akar, és rengeteg fiatal azon is veszekszik, hogy ez a te anyád, én anyám, nyilván akinek az anyja az azt mondja, hogy csak jót akar, hát örüljé. Én is, mikor úgy hallgatom, úgy szoktam örülni, hogy de jó lenne, hogy néha hazavinném, hogy úgy nekem főmosna, tehát megsegítene. Tehát, ha így gondolkodunk, akkor tényleg szegény segíteni akar, és tényleg a borostyánok segíteni akarnak. És hogy nagyon nehéz, tehát ilyen szinten is benne vannak azért a szülők a nevelésben, és a gond mindig akkor szokott lenni, mikor már gyerekek is születnek, tehát azon meg jókat lehet vitatkozni, hogy most ki a jó szülő, meg neveljük, vagy nem neveljük, vagy hogyan. Tehát a párkapcsolatban ez mindig beszűrődik. Tehát az egy tévhit, hogy a nagy családot ki lehet zárni, mert nekem vannak fiatalok, akik mondják, hogy mi aztán ketten itt a világ ellen, elköltözünk jó messze, fölmegyünk Pestre, mert itt Szegeden túl közel van az anyám, és akkor kiderül, hogy napi kapcsolatban vannak telefonon, naponta ötször. És mindent megkérdez az anyjától, tehát hogy ettől a borostyánságtól nem tud, és ettől egy férfi megőrül. Főleg, ha az apával van ez. És ez az apám tud mindent. Be kell verni egy szöget, akkor majd fölhívjuk aput, hogy milyen kalapácsot kell venni, milyen méretű szöget, és majd apa megmondja, hogy a pasi hogyan verje be otthon a szöget. 200 kilométerre odébb. Tehát, hogy ezek mind benne vannak a párkapcsolatban. Csak ha nagyon figyelünk, akkor rájövünk arra, hogy nem szabad ebbe besétálni, ebbe a zsákutcába, nem. Meg kell állni, és átgondolni a legjobb kérdés, azt hiszem, oda egy következő diára írtam, a legfontosabb kérdés, hogy mi zavar engem ebbe a helyzetbe, most mi fáj annyira? És azt el tudom-e mondani a páromnak, hogy engem most te egy kicsit olyan lekezeltnek érzem magam, hogy nem tudok egy kalapácsot megvenni, meg egy szöget bevenni apád nélkül. És hogy jobb lenne, ha engem kérdezné, mert hogy a párkapcsolatnak, majd mindjárt odaérek, a mi tudat a legfontosabb része. Tehát, és ezekről ezt úgy nevezi a pszichológia, hogy ezekről a belső szülőképekről is le kell válnunk. Tehát nem elég leválnunk a szüleinkről, hanem arról a képről is, amit kialakítottunk róluk. Tehát ha én róluk tehát mondjuk idealizálom az apámat, akkor nincs az a pasi, aki labdába rúg mellette. Mert majd apu majd ad pénzt, apu megmondja, mert mi úgyis keveset keresünk, van ám is racionális érv. De az a lényege, hogy nem bízom a másikba, mert túl van idealizálva. Egyébként a devalválás, a leértékelés az ugyanolyan rossz. Tehát mondjuk alkoholfüggő az apám, és utáltam egész életében az alkoholizmusát, nem az apámat, csak ezt kiterjesztem, és elkezdem az apámat utálni. Mondjuk férfiként soha nem leszek egészséges férfi, amíg ezt meg nem dolgozom. Mert vele együtt, tehát ha a férfiágat leértékelem, akkor leértékelem önmagamat is, mint férfit. A férfiakat értékelem le a családunkba, és soha nem tudok a nő mellett igazi férfi lenni. Ha nőként utálom az alkoholista apámat, akkor meg beválasztok a sémám szerint egy ugyanolyan alkoholistát, csak munkaalkoholistának hívják. Tehát nem inni fog, hanem dolgozni hajnaltól éjszakáig. És van racionális érv, hogy kell a pénz a lakásra. De nem arról szól a dolog, mert már hármat vettünk, de még mindig reggeltől estig dolgozik, mert már nem tud megállni. Tehát, hogy nagyon sokszor ezek mentén, és azért nagyon fontos, hogy pontosan ismerjük, hogy milyen típusú szülő, még egy példát mondok a szülőtípusokra, hogy hogyan gyűrűznek be a párkapcsolatba. Például az idomár szülők, ugye akiknek az a legfőbb jegye, hogy perfekcionisták, tehát azt mondják, hogy kell, és tökéletesen kell. Ezeknek a gyerekei kitűnő tanulók, vagy ha lázadnak, akkor buknak. Tehát a botkét vége az mindig azt gondoljuk, hogy ugyanaz a bot. Tehát az ellentétje valaminek, az ugyanaz a dolog. Én is ilyen kell, tehát idomár szülők gyerekeként, nagyon sokszor, főleg az azonos nemű, az ilyen nagyon tökéletesen kell. Tehát viszi ezt a mintát. És akkor ugye semmi nem jó. Szegény férfi letörli az asztalt maga után, mert máma már letörlik a férfiak. Régen ott hagyták tányérostól, mindenestől. Tehát, hogy letörli az asztalt maga, de aki perfekcionista, mert idomár szülők gyereke, annak nem lesz jó. Elkezdünk azon vitatkozni, hogy nézd meg, hány csík van. És aztán, mikor a családba kitör valami tragédia, akkor rájövünk, hogy a csíkok baromira nem fontosak. Mert hogy ennél sokkal fontosabb dolgok vannak. Vagy ez a kell, elmegyünk nyaralni, párkapcsolat, idomár szülő beszivárgása. Aki tökéletesen kell, az elmegyünk, azt mondja, elröpültünk ilyen messzire, akkor meg kell nézni minden barlangot, minden templomot, minden műemléket, és a hozzámenté egy ellentethez nagy szerencséd van, mondjuk lányként, ha idomár szülők lánya végre talál egy lazapasit, akkor baromi nagy szerencséje van, mert tud tőle tanulni. De pont amiben szerelmes lesz, az fogja egy idő után idegesíteni. Hogy azt mondja, te egész nap feküdni akarsz a tengerparton? Nem gondolod, hogy lusta vagy? Na aztán még a jelzőket ki sem mondom, mert a tévé veszi, hogy miket szoktunk ilyenkor mondani. Tehát, és úgy éljük meg, és mikor összekerül egy ilyen laza, meg egy ilyen idomár szülők perfekcionista, tehát tökéletesen állandóan teljesíteni kell egy gyereke, akkor nagyon nehezen élnek együtt, és nagyon nehezen jönnek arra rá, hogy tudnának ők együtt élni, ha elfogadnák a különbözőségüket. Csak ezt nagyon nehéz, még erre az elfogadásra visszatérek. Na, szóval, hogy a szüleinkről le kell válni, akkor van jó párkapcsolat, tehát tévhit az, hogy nincs semmi közük, mert elköltöztünk jó messze. Meg akkor külön költöztünk, aztán minden jó, de a mama a kislábaskába hozza, mint József Attilánál vacsoráját. Tehát, hogy akkor ugyanúgy irányít minket, még azt is megmondja, hogy mit tegyünk. Tehát, mert nem jó az, amit a lány, idegen lány ne főzzön az én fiamra. Tehát, hogy ez megint egy szülő típus, tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezektől, mert ez megrontja a párkapcsolatot. Tehát, ha én és kell a szülői tisztelet, nagyon-nagyon fontos, bár én azt gondolom, hogy a hála az mindig lefele áramlik. Tehát egy gyerek az azzal hálás a szülőjének, hogy fölneveli a saját gyerekeit, és lehetőleg minél többet, tehát és minél jobban. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy gondoskodnunk kell az idős szülőkről, de azzal fejezzük ki a hálánkat, hogy fölneveljük a saját gyerekeinket. Ez a tévhit így érthető, ugye? Jó, a következő tévhit, azért mondtam, csak párat tudtam válogatni, az önismeret, ugye ez ide kapcsolódik, tehát hogy önismeret nélkül, tehát ezzel szoktuk mondani, elég, ha téged ismerlek, én engem hagyjál te békén, ne kezdj ilyen alanizálni, meg hagyjuk már ilyen, most ez divat ilyen önismereti kurzusokra járni, meg biztos van itt az egyetemen is. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy én így vagyok jó, ahogy vagyok. Az idősebbek főleg, ha már jó voltam neked 20 évig, akkor most már itt most kezdtél önismeretbe, engem is akarsz rángatni, hát nem is értem, hogy mit akarsz tőlem. Pedig pont az önismeretnek, és az önismeret azt jelenti, hogy minden szituációban, tehát nem csak az, hogy önismereti tréningre járok, nyilván az egy cél, vagy pszichoterápiára, vagy teljesen mindegy, hogy minek nevezem, az egy célzott, hogy a gyökereket, mert mint a fának is, ha valami baja van, legelőször a gyökereknél, tehát a kívülről nem látszik semmit, csak az, hogy lógnak a levelei, tehát hogy nagyon sokszor a gyökerekbe kell rendet rakni. És az önismeretnek pont az a célja, hogy én rálássak ezekre a helyzetekre, amit mondtam a három sütire, hogy miért nem négy. Reggel még mielőtt elindultam Szegedre, még dolgoztam két terápiás órán, ott az egyik fiú az azt mondja nekem, hogy figyeljen ide. Most mondja meg, hogy igazam van-e. Na már amikor ezt kérdezik tőlem, akkor hidegráz, mert szoktam mondani, hogy az igazság oda hát van. Tehát, hogy személyiség van, meg helyzetek vannak, tehát igazság nem nagyon lehet tenni. Mert hogy mindenkinek a nézőpontja igaz lehet. Azt mondja, hazaértünk a párommal, megálltam a kapu előtt, és mondtam neki, hogy légy szíves, nyisd ki a kaput. Ez egy intelligens pasi, tehát ő tényleg tud kérni. Azt mondja nekem, hogy megkértem, és azt mondta nekem, hogy ez férfi dolog, és üdj tovább. És azt mondja, hogy mondtam, kérdezem, hogy és mit mondott rá? Azt mondja, mondtam neki, hogy mi van, te király kisasszonynak születtél? Na ugye ez már bicska. Tehát, hogy na most a utána az igazát be akarta bizonyítani, elmesélte a mamának, tehát a lány anyjának. Na most ez is egy jó helyzet, mikor elmeséli a helyzetet a lány anyjának, és kéri azt, hogy foglaljon állást. Hát ez anyaként marha nehéz, hogy most akkor a gyerekemet védjem, és mondjam a pasinak, hogy na jó van, miért nem szálltál ki, és stb. Vagy pedig a tényleg próbáljak objektív lenni, vagy bármi. És akkor mondom a fiúnak, hogy miért nem mondta neki inkább azt, hogy igaza van. A férfiak jobban ki tudják nyitni a kaput. Azt mondja, mert nincs igaza. Nincs már máma ilyen, hogy férfi munka, meg női munka. Ő is ki tudja nyitni a kaput. És akkor mondom neki, akkor miért nem mondta neki azt, hogy lehet, hogy igazad van, ha te azt láttad mindig otthon, hogy anya sosem nyitotta ki apának a kaput. De én vágyom rá. Azt mondta, ezt még körülbelül fél évig ide kell járnom, hogy ezt a mondatot ki tudjam mondani. Aztán ebben maradtunk. Tehát, hogy az igazunkat keressük. És az nagyon fontos, hogy aki mindig az igazságot keresi, az a legfontosabbat veszíti, a kapcsolatait. Legyen az szülő-gyerek kapcsolat, legyen az párkapcsolat, elveszítjük. Tehát addig keressük az igazságot, mert hogy nem tudunk az érzéseinkről beszélni, majd erre mindjárt visszatérünk. Úgyhogy az önismeretben a legeslegfontosabb az, hogy minden helyzetben, amin az átlagnál idegesebb leszek, mert ez a fiú tajtékzott ettől a kapuügytől, pedig hát ez nem ügy, de hogy ami nagyon ideges leszek, ott nagyon fontos az, hogy mindig kérdezzem meg, hogy most mi bajom van. Na és akkor kiderült, mert a fiúval is elkezdtünk erről beszélni, és azt mondta, hogy azt hitte, hogy ezzel a lánnyal már van olyan kapcsolatban, hogy figyel rá és megérzi az ő vágyait. Hát mondom, nem jósnő, de megérezhetné, de nem érzi meg, hogy akkor mondja el. De azt meg nem tudja. Tehát, hogy megint nem azt kapja, már ez a sokadik párkapcsolata egyébként, tehát, hogy megint nem azt kapja, amire vágyik, hanem hogy gyakorlatilag teljesen mást. És hogy azért nagyon fontos ez, hogy ne az igazságot keressük, hanem a kapcsolat mindennél fontosabb, mert hogy én azt gondolom, hogy ezzel tudunk csak, tényleg, amit szoktak mondani, hogy egy hajóval evezünk, tehát hogy ezek az evezőlapátok. Tehát csak ezzel tudunk egy irányba menni, és ha már ketten ülünk a hajóba, akkor már muszáj valahogy össze dolgoznunk, hogy egy irányba menjünk. Szóval az önismeretnek az a lényege, hogyha mindig figyelünk erre a mi zavar engemre, hogy rájövünk egy kicsit, és ha tudunk még mélyebbre menni, hogy hol éreztem ilyen ezt, mikor éreztem, hol nem kaptam meg, hol, és egyre mélyebb, az a jó, ha a társammal tudom ezt megbeszélni, akkor egyre mélyebb önismeretem lesz, és egyre kevésbé leszek ideges mindenféle lényegtelen dolgokba. Mert amit tudunk fizikából is, hogy a kis részben benne van az egész. Itt is mindig egy kicsi helyzetben benne van az egész problematikánk. És most ezer példát, például amikor a lányok görcsölnek azon, hogy most miért iszik a pasi, ott is van valami gond az alkohollal gyerekkorból. És általában ki is derül, hogy az apám olyankor durva szokott lenni, mikor beivott, vagy tehát, hogy valami negatív élmény, ami baromira, és én sokszor megkérdezem, hogy mi az iszik. Aztán kiderül, hogy egy sör. Alkoholisták gyerekei, azok rosszul vannak már egy sörtől, már hogyha a párjuk megiszik egy sört. És akkor ezen olyan cirkusz tud kerekedni, hogy múltkor mesélte egy fiú, hogy ő megcsinálta a vacsorát, mert szakácsként dolgozik Ausztriában, ugye én ott lakom az osztrák határszínen, és azt mondja, hazajött a lány, és akkor fönnakadt azon, hogy milyen rendetlenség van, mert hogy rakott krumplit csinált, azért azzal szokott lenni, ilyen krumplihéj, meg tojáshéj, meg mit tudom én irigyeltem ezt a nőt, hogy ilyen férfi él vele. De hogy, és akkor addig veszekedtek, míg fogta a pasi, aztán főtőzvágta az egészet. Akkor vette ki a sütőből, hogy el tudtam képzelni az életképet. Tehát, hogy olyan erős indulatok jöhetnek ezzel, attól, hogy leérték el. Mert ha azon akad föl, hogy most hány tojáshéj, meg hány krumplihéj, és nem azon, hogy rakjuk össze, akkor gyakorlatilag leértékel engem, nem tudja megélni a hálát, nem tud hálás lenni azért, hogy én csináltam vacsorát, tehát nem tud szeretettel és megbecsüléssel közelíteni. És a párkapcsolatban a legeslegfontosabb a megbecsülés, majd mindjárt még erről beszélek. Na, a következő, még ide tartozó az önismerethez, hogy nagyon fontos, hogy általában az önismeretnél arra kell figyelnünk, hogy legalább négy fülünk van. Tehát az egyik fülünk, hogy ugye ott látjuk az ábrán, a tartalom füle. Tehát az azt jelenti, hogyha most mondok megint egy életpéldát, hogy elmegyünk egy nyári kerti partiba, ezt mindenki képzelje el a párunkkal, otthon már vitatjuk, hogy ki vezessen, mert kocsival kell mennünk. Na, nagy nehezen a férfi azt mondja, a nő mondja, hogy már mindig te vezettél, most akarok egy kicsit borozni a barátnőimmel, úgyhogy most, vagy mindig én vezettem, most vezessé te. Jó, megegyeznek, hogy kész, férfi vezet. Elindulnak, ott vannak a kerti partiban, mi szokott történni. A haverok elkezdik szekálni, hogy nem ám ilyen papucs vagy, hogy most nem iszol, beszéld meg a zsókával, hogy ő vezessen. Jó, megbeszélik, hogy ő vezet, azt is megbeszélik, hogy 11-kor hazamennek. Ezt megint ismeri mindenki, hogy mikor a maligán úgy kicsit a tetőfokára hág, akkor nem megyünk haza 11-kor, hanem éjjel 2-kor úgy kell hazahúzni a férfit. Na és akkor beülnek az autóba, ugye már senkinek nincs jó hangulata, a férfinek azért nem, mert még nem akart hazamenni, a nőnek azért nem, mert abstinensen vezet a volán mögött, és alig tudja hazacipelni a férfit. De fordítva is mondhatnám, csak most ez így talán életszerűbb, nem biztos. És akkor elindulnak hazafelé, és a pasi annyit szól, hogy drágám, jobbról biciklis. Na most, ha a tartalom fülével hallunk csak, akkor mit mondunk? Köszönöm. Vagy azt, hogy én is látom. Így van. Ha a többi fülünk bekapcsol, ugye az a baj, hogy több fülünk van. Az egyik az, hogy ő, elkezdek őróla. Apukám, ha nem ittál volna ennyit, akkor most nem kéne nekem vezetni, és légy szíves, ne szóljál be, majd a táblát is kirakjuk oda, hogy vésd az ésbe, ne dumálj a vezetésbe, és a többi. Tehát, hogy és elindul a másiknak a minősítése. Aki arra érzékeny, hogy őt szokták állandóan utasítgatni, mert olyan szülei voltak, akkor tulajdonképpen az a fül kapcsol be, hogy mit gondol ő én rólam. Akkor elkezdünk magyarázkodni, hogy figyelj ide, nem loptam a jogosítványomat. Rendesen megdolgoztam érted, de gondoltad volna meg, mielőtt inni kezdtél. És igenis tudok vezetni, és ne parancsolgass nekem, meg nem, senki, semmit nem mondott, csak az, hogy jobbról biciklis. És a többi is. El tudunk menni odáig, hogy lehet, hogy az apád mindig megmondja az anyádnak, de te nem fogod nekem megmondani, és a többi. Tehát mikor bekapcsol, tehát ennek a felszólítás, meg a milyennek lát engem, mindig, ha idegesek vagyunk, akkor azt érezzük, ami a mély sémákból jön, tehát, hogy nincs velem megelégedve, holott csak figyelmeztetett, hogy jobbról biciklis. Érthető? És ezer ilyen téma van, kezdve az, hogy mit tudom én, hideg a leves, vagy a bármi, hogy nincsen tűzhelyünk, vagy mikor a nő egész délelőtt főz. És a többi. Tehát, hogy mindenen, és akkor megy a pörgés, tehát ha fáradtak vagyunk, ha idegesek vagyunk, ha valami nem úgy történik, akkor azonnal bekapcsolnak a mély sémák, és azért nagyon fontos például erre is figyelni, hogy abban a pillanatban nem tudjuk átgondolni, de az is egy önismeret, hogy utólag megpróbálom elemezni, hogy most melyik fülem kapcsolt be, most miért csináltam ezt a cirkuszt? Hát azért, mert nem akartam vezetni. És hogy arról tudunk-e beszélni, hogy nem akartalak bántani tegnap. Én se. Kész. Tehát, hogy legközelebb az lenne jó, ha az lenne, amit megbeszélünk. És a többi. Érthető? Ez a kommunikáció, ez nagyon fontos az önismeretben. Na most a következő ilyen tévhitünk, ez is nagyon gyakori tévhit, hogy keressük a... Most nagyon divatos ez a lélektársa van mindenkinek. Én, és lehetőleg az tökéletes, tehát annak mindene tökéletes, a teste, a farka, a mindene, a melle, a mindene. Tehát meg még lelke is van, meg esze is. Tehát, hogy mindene tökéletes. Na most a szenvedés szerelem időszakában azt is érezzük, hogy mi is tökéletesek vagyunk. Tehát odaírtam a szerelemnek, a szenvedés szerelemnek a tévhiteit. Azt gondoljuk a szenvedésszerelembe először is, hogy felnőttek vagyunk. Pedig a szenvedésszerelem, ezt már mindenki tudja, hogy ez elmúlik azért egy olyan 2-3-4 év alatt, és helyébe lép a társszerelem, de nem automatikusan. Tehát amikor már nem a szerelembe vagyok szerelmes, vannak emberek, akik a szerelembe szerelmesek, és ezért 4 évenként partner cserének. Mert mindig kell ez amikor azt mondja a másik, hogy kiszerettem belőled. Na most én nekem ettől a hajam lobog komolyan. Tehát, hogy már biztos, olyankor érzem, hogy már megöregettem, már biztos nem erre a világra való vagyok, de hogy elvileg egyre jobban kéne szeretnem a másikat, ahogyan megismerem, és ahogyan vannak közös élményeink, ahogyan egyre jobban közelítünk egymáshoz, egyre jobban az értékrendünket megpróbáljuk egységesíteni. De nem ez történik, mert ha én csak a szerelembe vagyok szerelmes, akkor tulajdonképpen, amikor hormonálisan, és ez a hormonok tánca, Fischer sokat írt erről, hogy milyen hormonok hogyan működnek, de hogy tényleg egy ilyen eufórikus állapot szoktuk is mondani, hogy a legjobb droga szerelem, tehát a szenvedélyszerelem, és aztán, amikor, de ott nagyon-nagyon fontos, hogy ez az eufória, meg az önbizalom nem valódi. Mert a másik minden szép, olyankor minden szép. Tehát szép a hajad, szép a fogad, utána meg fogad itt sárgák. Vagy nem tudom a szájszagodat elviselni, vagy mit tudom én. Tehát, és azt gondoljuk, hogy valami bensőséges. A szenvedés-szerelem állapota az egy szimbiózis. Olyan, mint a csecsemőnek az anyával. Az nem egy valódi kapcsolat. Az egy függőség. Tehát, hogy egy kicsit függünk a hormonálisan és a szerelem érzésétől, és ez egy nagyon jó érzés. Tehát szoktam mondani mindenkinek, hogy jobb, mint a drogozna, meg inna az egész ország. Tehát inkább legyen mindenki reggeltől szerelmes, estig szerelmes, bár bölcs a természet, mert hogyha ez egy életen át így lenne, akkor senki se dolgozna. Akkor nem nevelne gyerekeket. Hát mikor nyomjuk reggeltől estig, van, aki 100 SMS-t így mindig szájtátva nézem, kicsit irigykedve is. Tehát, hogy ha reggeltől estig valaki SMS-t ír, hogy neveli föl a gyerekeit, meg hogy fog dolgozni. Tehát nem baj ez, hogy ezért úgy időnként elmúlik, és átmegy egy reálisabb a társadalomban, amikor már a társamat szeretem. Tehát amikor már látom őt, de nincsen tökéletes társ. A tökéletesség az a jóisten kategóriája. Tehát, hogy ide húsvér emberek születtek le, tele hibával, tele hozott rossz mésémával, mindenféle szülőtípussal a háta mögött, tehát nincsen tökéletes, és mindig ezt keresünk. Nekem mindenki, akinek nincs párja, mert ő még nem találta meg a lélektársát. És a lélektársát nem fogod megtalálni, ez egy tévhit. Meló, munka. Tehát, hogy az, hogy sokat figyeljünk egymásra, hogy közös döntéseket hozzunk, hogy közös élményeket szerezzünk, hogy adjunk időt egymásnak, majd az időre mindjárt visszatérünk, mert ebből van a legkevesebb. És gyakorlatilag az a probléma, hogy mikor kiózanodunk ebből a szenvedélyszerelemből, nagybabám azt szokta mondani, hogy szomszédasszonyával közösen, és én kamaszként mindig megvoltam szerelme, én is ott kamaszként ilyen fél évente voltam nagy szerelemben. Nem is tudom, hogy múlt-e meg, hogy jött újra, de valahogy így volt, mégse jó a tudomány egészen. És akkor mindig azt mondta, hogy nasz szerelemnek nasz szar a vége. És akkor én meg voltam sértődve, hogy hogyan mondhat ilyet. És akkor van igazság, hogyha te nem kezded el megismerni a másikat, akkor elmúlik az euforikus érzés, és marad az űr. És marad a kiózanodás, és oda is írtam, hogy ugye mikor szenvedélyszerelemben vagyunk, akkor a békából is királyfit látunk, aztán jön fordítva, mikor a királyfi lesz béka, és akkor minden baj. Hogy miért odaraktad az oknit, miért nem keresel több pénzt, bezzeg a Jani, miért jössz biciklivel, mikor másoknak autója van, mondják a lányok, hogy még autóra se tellett neki. Tehát, hogy és akkor vesszük észre a különbözőségeket is. Például rengeteg ilyen terápiás esetem van nekem, amikor amit meséltem, hogy az agyon szocializált lány, mikor beleszeret a laza szennész fiúba. És a világ legcsodálatosabb pasia. És utána, amikor a laza zenész úgy zenél rendesen, meg a gyerekeket is viszi a tópartra kavicsot dobálni tanulás helyett, mert ő ezt szokta meg, és csinálja ezeket, akkor meg száguldozik az autóval, mit tudom én, a lakott területen 120-szal, hát mert ő laza. Tehát, hogy akkor meg nagyon idegesít bennünket, és akkor rengeteg konfliktusba tudunk belekeveredni. Tehát nincsen. A párkapcsolat az egy hosszú munka, és nagyon nehéz, tehát az egymás megismerésében, majd mindjárt beszélek most a mi tudatról. Tehát a nagyon fontos az, hogy ezt is sokan mondják ma, hogy nem kell a papír. Én is azt szoktam mondani, hogy nem a papír kell, az elköteleződés kell. Minden kutatás azt mutatja, hogy elköteleződés nélkül nincsen párkapcsolat. Ez a csak vagyunk együtt, meg nem is tudom, van, aki jön hozzám súlyos pánikrohamokkal, és nem tudja definiálni, hogy ő hogyan van a párjával. Mondom, hát most együtt vannak? Azt mondja, még nem tudom. Hát mert mióta úgy vannak kapcsolat? Hát már egy éve. Hát de most együtt vannak, vagy nincsen? Hát ő nem tudja, mert nem nyilatkozik a másik, vagy mit tudom én. Tehát, hogy az elköteleződésben nagyon-nagyon fontos a mi tudat. Tehát, hogy mi ketten. És ugye az egó ma nagyon erős, tehát ez az én központuság, és nagyon nehezen tudjuk azt, hogy ketten együtt alkossunk valamit, és ugye itt nagyon fontosak, ide felsoroltam, a közös rítusok, és az nem elég az összetartozást érezni, az összetartozást kifelé demonstrálni kell. Tehát, hogy a barátaim felé, és ha fölhívnak a barátaim, hogy most menjek, és ezt megbeszélem a társammal, és úgy döntünk, hogy nem megyek, akkor nem azt mondom, hogy te, a Réka bolond, úgyhogy nem megyek, hanem demonstrálom a mi tudatot, és azt mondom, hogy megbeszéltük, hogy nem megyek. Úgy döntöttünk, hogy nem megyek. Érthető? Meg nem tűnök csak úgy el, meg az idő egy fontos paraméter. Nekem én azt is látom, hogy a párkapcsolatokat az rontja meg, hogy ugye a nap ugyanúgy 24 órából áll, De most ha én eddig, amíg nem volt párom, hetente mondjuk 7-szer edzettem, akkor órákon át, akkor az most nem fér bele. Belefér, az se jó, mikor nem edzek, hanem belefér 3 vagy 4 a 7 helyett. Mert idő nem lett több, 24 óra maradt, és nagyon fontos az idő tényező. A kutatók azt mondják, azért írtam föl ide a mágikus 5 órát, hogy a mágikus 5 óra az azt jelenti, hogy hetente 5 óra kéne csak a párkapcsolathoz, az jó legyen. És most mindenki elemezze magát, hogy ezt csinálja-e. A legfontosabb a reggeli búcsú. Ez napi 2 perc, hogy megölelem, megpuszilom, szép napot kívánok neki, megkérdezem, hogy hogy aludt, ha még van a 2 percben belefér, ha rövidet álmodott, mit álmodott, és a többi. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ez a napi 2 perc. Nagyon fontos a hazaérkezés, hogy amikor hazaérünk, és főleg ott, ahol gyerekek vannak, a gyerekek nagyon erőszakosak, tehát egyszerűen kikövetelik maguknak, tehát birtokolnak mindent. És volt egy férfi, azt mondta nekem, hogy hála Istennek lejt az utcánk. Úgyhogy én úgy gurulok be már az utcánkba, begurulok a garázsba, és ott ülök az autóval 20 percet. Mert ha bemegyek, és úgy elképzeltem, hogy épített ez egy 300 négyzetméteres nagy házat, 3 garázssal, mindene megvan, és akkor 20 percet ül a garázsba, hogy nyugodtan legyen. Azt mondja, mert bemegyek a lakásba, akkor rámugrik a feleségem a 3 gyerekkel, a feleségem mondja, hogy mi gond volt a gyerekekkel egész, mit csinál, ezt ő csinálja. Mondja egyfolytában, én meg ott állok, és nem tudom, hogy mit csináljak. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy legyen hazaérkezni, hogy akkor nyugodtan üljünk le 2-en, beszéljük meg, hogy melyikünkkel mi volt, ez napi 20 perc. Aztán a nagyra értékelés, a megbecsülés a legeslegfontosabb a párkapcsolatokban. A megbecsülés az egy alapszükséglete az embernek. A Maslow piramisból tudjuk, hogy a biológiai szükségletek után a megbecsülés és elismerés, hogy köszönöm, hogy főpumpáltad reggel a biciklimet, mert észrevettem. Vagy kimostad a ruhámat, vagy mit tudom én, micsoda, vagy nagyon örülök, hogy tudod, összejöttem a fiúkkal, aztán láttam, hogy mindegyiknek milyen hülye párja van, én meg olyan büszke voltam, hogy az enyém nem az. És hogy ezt hogy tudom megosztani a társammal, tehát hogy nagyon-nagyon fontos ez a nagyraértékelés, aztán a szeretetnek a mindenféle kifejezése, minden nap. Ugye Virginia Satir azt mondja, ő egy családterapeuta, Amerikában az egyik legnagyobb, hogy napi 8 ölelés kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Hogy tényleg a szeretetnek az ölelése, de van, aki nem szereti az érintést, annak verbálisan. Hogy mi minden, de nem ez a nyáladzás, hogy szeretlek, mert akkor pont nem tudom, hogy miért szeretem. Tehát, hogy pont akkor mondunk ilyet a gyereknek is, hogy ügyes vagy, meg amikor pont nem tudjuk, hogy nem figyelünk rá. Hanem azt, hogy nagyon szeretem azt, hogy hogyan ölelsz meg, vagy mit teszel a gyerekekért, vagy az anyámért, és hogy úgy szeretlek, ahogy vagy. És hogy ezt meg el tudjuk-e kifejezni. Tehát azt mondom, hogy nem csak a verbalitás, hanem leginkább az érintésbe, az ölelésbe, a szívességekkel, hogy megteszem neki. Igenis, ha ő vágyik rá, kinyitom neki a kaput. Akkor is, ha az férfi munka. Tehát, hogy ez fontos. Aztán nagyon fontos a heti randevú. Azért hívjuk ezt heti randevúnak, mert tehát hetente kéne 2-esbe lenni, ott is, ahol gyerekek vannak. Azért nevezzük randevúnak, mert hogy a randevú, és mikor már együtt élünk, akkor elfelejtünk randizni. A randevú az abban más, mint az együttélés, hogy erre fölkészülünk lelkileg, meg testileg, és valami klassz dolgot csinálunk együtt, és kicsinosítjuk magunkat. Nem a házi melegítőben, meg a mit tudom én miben, hanem ez a heti randi, és ez megint nagyon-nagyon fontos. Tehát ez az időtényező, ez megint nagyon fontos része az elköteleződésnek, hogy időt szánok a másikra. Aztán nagyon fontos az elfogadás, ez is egy tévhit, hogy fogadj el így, ahogy vagyok, így szerettél meg engem, mit akarsz tőlem, már 3-szor annyit megteszek neked, mint eddig. Tehát ez az elfogadás. Na most az elfogadásnak vannak lépései. És az elfogadás nem azt jelenti, ez nagyon fontos, hogy nem beletörődök, meg megalkuszom, hogy mondjuk alkoholista a párom, hanem én mélyen megnyílok. Volt egy olyan esetem is, hogy a lány alkoholfüggő volt, néha úgy meghúzta az üveget. A fiú meg azt csinálta, hogy így bejelölte vastag filctollal, mikor elment otthonról, hogy mennyi van az üvegbe, és akkor így kirakta a bejárat mellé. Most akkor a lány hazajött, és meglelte a bejelölt üveget, mit csinált? Megitta az egészet. Tehát, hogy és akkor jól összevesztek. És akkor kiabáltak ilyeneket egymásnak, hogy csett lesz, bot lesz, részeg vagy, hogy nézel ki. A lány meg mondta, hogy te jobb, ha hallgatsz, mert te meg egy impotens, mit tudom én, tudtak káromkodni, azt most nem mondom. Tehát, hogy mindennek elmondták egymást. A fiú vissza, hogy persze, ki kívánna meg téged még ilyen tök részegen, büdösen, és a többi, és mindig összevesztek, utána a lány még jobban ivott. Akkor a fiú fogta, és haza transportálta a szüleihez. Lerakta mindegy csomagot, persze a szülei a fiú mellé álltak, és elkezdték még kórusba szidni a lányt. Na most ettől valaki csak egyre betegebb lesz. Na most az nagyon fontos, hogy nem az az elfogadás, hogy elfogadom, hogy alkoholizál, hanem ez a négy lépése nagyon fontos. Az egyik az, hogy nem akarom megváltoztatni. Ha ő nem szokik le az alkoholról, sose fog. Ha ő nem tudja, pszichológusokra mondják azt, nem tudom, ismerik-e, hogy a pszichológus hogy csavar ki egy citromot. És akkor az a válasz, hogy ugyanúgy, mint más, de csak ha a citrom is akarja. Pont azért, mert még a szakember se tud megváltoztatni valakit, ha nem akarja. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy és vállaljuk a saját fájdalmunkat. Tehát, hogy én, nekem mitől rossz ez? Mi bajom van? Mitől rossz nekem ez az egész? Mi fáj? És itt is például rá, ez a fiú, ez munkaalkoholista volt, és kiderült, hogy az ő édesanyja is alkoholista volt, tehát alkoholfüggő, és a fiú nagyon-nagyon gyűlölte olyankor az anyját, közben meg nagyon szerette. Tehát ezzel a kettős érzés, és mikor a lány beívott, akkor mindig megmozgatta benne. Hát a lány meg soha nem kapott megbecsülést, tehát ott azért a család elég katyvaszos volt, tehát, de ez most hosszú, most ebben nem megyek bele. De hogy nagyon fontos az, hogy mikor a fiú ezt el tudta mondani, hogy ő neki mennyire fájt, és mikor én téged látlak, hogy csett lesz, bot lesz, akkor az anyám jut eszembe. És az a fájdalom, amikor tehetetlen voltam, és most ugyanolyan tehetetlen vagyok, és féltelek. Tehát nem egy büdös, csetlőbotló tyúk vagy, hanem féltelek, és meg vagyok ijedve, és nem tudom, hogy mit csináljak, és hogy nekem is fáj. És ha rálát a saját hibájára is, hogy ő meg munkaalkoholista, és soha-soha nincs a lánnyal, és mindig egyedül hagyja, ha van vele, akkor is kioktatja. Ha ezt be tudja látni, akkor ők tudnak együtt gyógyulni. És ez a nagyon fontos, hogy az az elfogadás, tehát még egyszer, hogy nem akarom a társamat megváltoztatni, nem akarom, meg tudom nyitni a saját szívemet, tehát vállalom a saját fájdalmamat ebbe a helyzetbe. A legmélyebb vállalás, ha még a gyerekkorommal is össze tudom kötni, hogy közben az társam értékes voltát látom. Hogy ő hogy tesz erőfeszítéseket, hogy próbál dolgozni, hogy próbál elvonóra menni, hogy próbál segítséget kérni, mert a lány járt hozzám terápiába. Tehát, hogy közösen keressük a megoldást, hogy igenis mind a kettőnknek változtatni kell, változni, és ezt jelenti az elfogadás. Nem az, hogy beletörődök abba, hogy ja, iszik, jó van, káromkodik, jó van, hanem hogy el tudom-e mondani, hogy ez hogyan hat rám, miért fáj, és ez is egy tévhit, hogy ebben a nagy elfogadásban fogadjuk el egymást úgy, ahogy vagyunk. Nem ez az elfogadás. Az az elfogadás, ha meg tudom nyitni a szívemet, és a másikban látom az embert. Mert a viselkedés nem azonos az emberrel. És az embert is látom, nem csak azt a viselkedést, amit elutasítok. Érthető ez. Aztán egy újabb tévhit, hogy a boldogság, ez a nagy happy, hogy a boldogság az egy tartós állapot. Hát ilyen nincsen. Tehát ezt megint mindenki tudja, egy párkapcsolat tele van válságokkal, méghozzá egy nagy válság, amikor elmúlik a szenvedélyszerelem, és utána mindenki meg akarja valósítani a saját értékrendjét. És itt nagyon nehéz, hogy tudjuk összefésülni az értékrendeket, és hogyan tudunk az énből, meg a teből egy valóságos mit teremteni. De ahhoz rengeteg együttműködés, rengeteg kommunikáció, rengeteg mély önismeret, tehát mindaz, amiről eddig beszéltem, és azért vannak olyan válságok is, ami az életnek természetes válságai. Tehát amikor nőnek a gyerekeink például, ott jönnek a természetes válságok. Tehát tök más a válság a 6 évesse, hát a kamasz az a legnagyobb válság, a gyerekünk kamaszkora. mert a kamasz az tükröt tart. A kamasz kimond olyanokat, amit mi egymásnak sose mertünk. Azt mondja, apu, mit dumálsz? Hát te jársz valami nőhöz. Azt mondja nekem a szülő, hogy a gyerek ezt honnan veszi. Mondom, én nem tudom, érzi. És tudja, és előbb tudja. Ugye a gyerekek nagyon sokszor tünethordozók, a kamaszt elhozzák terápiába, hogy csinálják vele valamit. És akkor ők nagyon jól vannak, ők olyan jók, meg mindenben megértik egymást. És akkor a gyerek mondja, hogy el fognak válni, mert örökké veszekednek, meg törörörö. És akkor tényleg fél év múlva válnak. A kamasz az előbb tud mindent. De egyébként a kicsi gyerek is. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy a harmonikus mi, tehát amikor már tényleg együtt vagyunk a kapcsolatban, az egy hosszú együttműködésnek a következménye. Tehát nincsen, tehát a válságnak, na és viszont vannak olyan előjelek, ez ha házasok vagyunk, ha nem, amik mutatják azt, hogy a válás közeleg, vagy a szakítás. És ezek az előjelek, ezek a már gúnyosan és kritikusan beszélünk egymással, minden, a durva indításnak nevezük, hogy minden szavunk már ilyen valamit kérdez, hogy hol a cipőm, mert nem láttam, nem vagyok a cseléded. Vagy, tehát, hogy már durván szólunk egymáshoz, tehát minden indítás már durván kezdődik. A másik az, hogy már falak vannak, nem tudunk beszélgetni. Régen tudtunk, már nem tudunk. A harmadik jegy, hogy testi szinten is megjelennek a tünetek. Tehát ez a migrénem van, eddig nem volt. Fáj a hasam, tehát testi szinten is, meg hát szexuálisan is nem kívánom a másikat. Tehát szexuálisan is van egy elutasítás, és mellette egy csomó fizikai bőrbetegségek, meg mindenféle fizikai tünet. Ezt tudjuk a pszichoszomatikáról, egy külön előadást lehetne tartani. Tehát, hogy a párkapcsolatban mennyi pszichoszomatikus tünet van. A rossz emlékek felerősödnek, ez azt jelenti, hogy aminek régen örültünk, hogy mondjuk apát fölépítette a házunkat, az most úgy van interpretálva, hogy apád azért építette föl a házunkat, hogy beledumálhasson az életünkbe. És te nem voltál mellettem, mikor szültem, nem voltál mellettem, és akkor ilyen 20 évet ráolvasunk egymásra, vagy éveket, de most ez is, mikor elindul, az már a válásnak az előjele. Aztán az utolsó az, hogy megoldhatatlanok a problémák. Tehát nem tudjuk megoldani. Még az elfogadáshoz akartam egy történetet, azért raktam ide a madarakat, mert a madaraknál, ezt Lorenz írta le, aki ugye etológus volt, hogy a madaraknál van ez a fészekrakó ösztön, hogy hogyan alakítják ki a fészket, és a férfi, vagy a hím hordja a gajakat, a nőstény pedig rakja össze és béleli ki puhára. És annyira erős az ösztön, hogy mikor a nőstény már végzett a fészekkel, a hím még mindig hordja. Hordja és hordja. És mit csinál a nőstény? Vagy a nő? Szépen kipiszkálja, leszórja, nem kárál, nem kiabál, nem csipkedi meg, nem bántja, leszórja a fölösleget, mert tudják mind a ketten, és akkor látja a hím, hogy leszórta a fölösleget, akkor áll le ez a viselkedéses ösztön. Mert mind a ketten tudják, hogyha most a nőstény nem lenne ilyen türelmes, akkor már végén nem lenne kedvük összebújni, mire készen van a fészek. És sokat tanulhatnánk tőlük, pedig azért jóval kisebb agyuk van, mint nekünk. Oké? Ez is szokták a nőkre mondani, hogy hülye tyúkok. És egy gondolattal szeretném itt a tévhiteket zárni, hogy nagyon fontos kérdés, letelt az időm, ugye? Tehát, hogy nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan tudunk otthon teremteni. Tehát, hogyha megdolgoztuk a szülői mintákat, fölismerjük a mély sémáinkat, nem harapunk olyanért a társunkra, ami nem az övé, ha a mi tudatot kialakítottuk, tehát, hogy hogyan leszünk mi, és nem az egónkat erősítjük, hogy ez az enyém, ez a tied. Hát ezt mindenki tudja, hogy van, akinek még a hűtőszekrényében és meg mindenütt külön polca van. Én ezeket sose értem, hogy miért kell teljesen elkülönülni, meg ugye külön szobába alszunk, meg nehogy már meg kell érinteni a másikat. Tehát, hogy kinek a dolga fontosabb, ha ezeken túl tudunk lenni, és tudunk egy mi tudatot kialakítani, akkor gyakorlatilag el tudunk odáig jutni, hogy egy harmonikus mi alakuljon ki. Jung azt írta, hogy de eközben rengeteg válság van, akár rövidebb a kapcsolat, akár hosszabb. És ha nincsen kellő önismeret, akkor állandóan ismételjük ugyanazokat a rossz választásokat, ugyanazokat a rossz beidegződéseket. Ez is egy tévhit. Akkor tudunk mást választani, ha magunkba egy csomó mindent megdolgoztunk. Mert akkor a mély sémák megváltoznak, tehát ezek a mély hozott dolgok, és ahhoz tudunk párt választani, tehát már másba leszünk szerelmesek. Akkor tényleg van változás. Volt egy férfi egyszer, azt mondta nekem, hogy figyelj ide, én nem is értem ezt az egészet. Mindig négyszer nősült. Mindegyik nőt el is vette, úgy, ahogy kell. És azt mondta nekem, hogy nem értem, hogy mindig ugyanott akad a lemez. És akkor mondtam neki, hogy mert nem a lemezeket kéne már cserégetni, hanem megnézni, hogy mi van a lemezjátszóval. És erre azt mondta nekem, hogy tudom, ezért ülök itt magánál. Én meg mondtam neki, hogy bocsi, tényleg. És aztán... Tehát ha kialakul ez a harmonikus mi, akkor sok-sok munkával, sok-sok mi tudattal, sok-sok elköteleződéssel, mély intim megnyílással, amihez még egy gondolatom, hogy nem lehet úgy, hogy leülünk, mert a nőknek van erre hajlam, hogy beszélgessünk. És akkor a pasi meg leül, és azt mondja, na mondd! Na erre aztán megakad a szó még a legbeszédesebbe is. Hanem úgy lehet valakit, mert ezt mindig megkérdezi tőlem mindenki, hogy hogy tudom megnyitni a társamat? Úgy, hogyha te megnyílsz. Nem tudom, ismerik-e azt a történetet, amikor a repülőgépen utazik a nő a kisgyerekével, és akkor jár végig a stewardess, hogy hogyan kell a légzőmaszkokat föltenni. És akkor odaér az anyához a kisgyerekkel, és azt mondja neki, kire tenné föl legelőször? De az anya néz, hát kire? Hát csak is a kisgyerekre. És akkor azt mondja neki a stewardess, hogy nem, először magadra. Mert ha a kisgyerekre rakod, akkor a kisgyerek látja, hogy te elveszted az eszméletedet, lekapja a sajátját, és mind a ketten meghaltok. De ha először magadra rakod, ő lehet, hogy kicsit elveszti az eszméletét, de rá tudod rakni, és mindketten megmenekültök. És ugyanez van az önismerettel, hogy nem egymást analizáljuk, ugyanez van a megnyílással, hogy nem azt várjuk, hogy a másik megnyíljon, hanem én mélyen meg tudok-e nyílni, és tudom-e a másikba a viselkedésén túl az embert is látni. És akkor van harmónia, ha van elköteleződés, akkor van mély intimitás. Azért nem árt, ha van azért szenvedély is, tehát ez a három nagyon-nagyon fontos a párkapcsolatokban. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy elég a szenvedély, nem elég. Az olyan, mint az egylábú asztal, a büdös életben nem áll meg. És akkor van egy mély mi, és Jung azt írta, hogy ha kialakul ez a mély mi, akkor már nem tudok beleszeretni másba, mert olyan erős a kötődés, hogy észre se veszek mást. Mert megtalálok mindent a hülyeségével együtt, a másikba. De ez hosszú évek munkája. És például az is egy tévhit, mikor valaki elmegy egy 5 perces randira, és akkor azt mondja nekem, hogy már nem volt kémia. Nem volt kémia, úgyhogy ott is hagytam én ezzel, és akkor találkoztak 3-4 órára. És akkor én szoktam ott ülni szakemberként, hogy nekem 3-4 óra, úgy, hogy tanultam érte körülbelül 15 évet, tapasztaltam 30-at, nekem nem megy. Én 45 perc alatt nem tudom, hogy ki milyen ember. De irigylem azokat, akik tudják. Oké, ezen is gondolkodjunk el. Na és ha megteremtük attól a mit, akkor lesz majd igazi otthonunk. Egyszer nem tudom, ismerik ezt a történetet, és ezzel szeretném zárni, hogy Mici Mackótól megkérdezi Malacka, hogy te Mici Mackó, mondd el nekem, mit jelent az a szó, hogy otthon? És azt felelte Mici Mackó, hogy az otthon az, ahol te vagy. Ezt kívánom mindenkinek szeretettel. És a két könyv, és köszönöm a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében. Egy hét múlva Moll Richárd, az STA Konfuciusz Intézet igazgatója tartja meg Megérteni Kínát, a kulturális különbségek kezelése a mindennapi élet során című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!
Thank you.